megtartasz holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói Litánia elimádkozása után. Égi édesanyánkat köszöntjük májusban. Egyházunk a szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. A litánia kifejezés a görög litáneu, könyörök szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája, szándék, hívek válasza. A Lorettói Litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. Kezdődhet a Pázmány Campus beruházás, miután a kúria megsemmisítette a Magyar Rádió egykori épületeire kimondott változtatási tilalmat, amivel a 8. kerületi önkormányzat akadályozni próbálta az egyetemi és kerületi fejlesztési terveket, közölte Lázár János a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter ígéretet tett arra, hogy folytatják a társadalmi egyeztetést a beruházásról. Számunkra fontos, hogy a helyiek mondják el, hogy az új egyetemi épület környezetében hogyan újuljanak meg a homlokzatok, az utcák, a parkok, fogalmazott. A célból nem engedünk, de az odavezető útról továbbra is tárgyalunk, tette hozzá. Egyetemet és békét, zárta bejegyzését a miniszter. Azt ígértem, hogy ha én leszek a főpolgármester, haladni fog ez a város a szószoros és átvitt értelmében is. Meg fog szabadulni a bénító közlekedési káosztól, tiszta, rendezett közterek fognak minket várni, mondta el Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje a Városligetben tartott sajtótájékoztatóján. A főpolgármester jelölt hozzátette, ha ő nyeri a főpolgármester választást, onnantól nem Gyurcsány Ferenc emberei fogják a városházán foglalni azokat a helyeket, amiket azok elől vesznek el, akik dolgozni szeretnének ezért a városért. Többek közt én és a kollégáim is ilyenek vagyunk, kijelentette. A következő napokban és hetekben azon fog dolgozni, hogy minél többet beszéljen Budapest ügyeiről, a fővárost érintő saját terveiről és a Gyurcsány-Karácsony koalíciót megszüntesse a városházán, emelte ki. Az idei évre 2,5%-os gazdasági növekedéssel számol a kormány, míg jövőre 4,1%-kal, mondta a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Tóth Tibor kiemelte, a gazdaság középtávon egy nagyságrendileg 4%-os gazdasági növekedési pályára tud állni. Az első negyedéves GDP adat azt jelzi, hogy a gazdaság újra visszatért a növekedési pályára, hiszen az előző negyedévben mért stagnálás után 0,8%-os volt az elrugaszkodás, mondta. A gazdasági növekedést megalapozó tényezők folyamatosan erősödnek. A reálbérek 2023. szeptembere óta emelkednek, támogatva a háztartások fogyasztását. Emellett az export erősödése és a megvalósuló beruházások is segítik majd a növekedést, sorolta. A magyar emberek erősebbé tették Európát, a magyarok pezsgő kultúrája és a gazdasági dinamizmusa az egész Európai Uniót áthatja. Jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Magyarország uniós csatlakozásának 20. évfordulója alkalmából. Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közzétett videó üzenetében azt mondta, 20 évvel ezelőtt végre egyesült a családunk egy közös otthonban. Magyarország mindig is Európa szívében helyezkedett el, hangsúlyozta. Emlékeztetett, a vasfüggöny mögött magyarok nemzedékei harcoltak azért, hogy visszaszerezzék a szabadságukat. Önök 20 évvel ezelőtt úgy döntöttek, elfoglalják méltó helyüket a kontinensünk közepén. Önök Európát választották, fogalmazott. Szavai szerint az Európai Unió azóta megerősödött, és Magyarország is számtalan módon gyarapodott. Új iskolák, kórházak, autópályák létesültek, és saját fejlesztésű megújuló energiaforrások épültek ki. Többségük Európai Uniós forrásból, jegyezte meg. Végül az időjárásról. Csütörtökön erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, de a legtöbb helyen több órára kisüt a nap. Átmenetileg kevesebb, majd délutántól egyre több helyen várható ismétlődő záporzivatar. Helyenként intenzív, nagyobb mennyiségű csapadék is előfordulhat. Legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban lehet csapadék. A délkeleti szelet több felé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 21 és 26 fok között alakul, azonban a tartósabban csapadékos helyeken ennél hűvösebb maradhat az idő. Híreket hallottak. I know that I've been messed up. You never let me give up. All the nights and the fights and the blood and the breakups. You're always there to call up. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid. But yeah, you understand. Yeah, like no one can. I know that we don't look like much, but no one fucks it up like us. 16, and you never even judged me. Matter of fact, always thought you were too cool for me. Sitting there in the caravan, all the nights we've been drunk on the floor. But yeah, you understand. Yeah, like no one can. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when I'm with you, when I'm with you, I'm standing with an army. I'm standing with an army. When I'm with you, when I'm with you, I'm standing with an army. I'm standing with an army. I'm amazed by the things that you would sacrifice just to be there for me. How you cringe when you sing out of
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Tudtam, hogy nem kellene engednem a csábításnak, de a régi hajcsárút olyan ellenállhatatlanul hívott. A reggeli körút után vissza kellett volna sietnem a rendelőbe, de a széles zöld út hivogatóan kígyózott az omladozó kőkerítések között a láb fölé, és mielőtt még igazán észbe kaptam volna, már ki is szálltam a kocsiból, s a kemény szálú füvet tapostam. A kerítés megkerülte a domb peremét, s ahogy átnéztem felette, oda, ahol messze lent, deróbáj kuporgott hullámzó zöld domboldalak között. Fülembe mennydörgött a szél, de amikor lehúzódtam a szürke kövek oltalmába, a szél csak suttogás volt, s a tavaszi napfény melegen sütötte az arcomat. A legjobb napfény. Nem nehéz, nem izzasztó, hanem világos, fényes és tiszta, amilyennek csak egy yorkshire-i kőkerítés mögé húzódva érzi az ember, amikor a szél dúdol a feje felett. Még lejjebb csúsztam, elnyúltam a gyepen, félig huny szemmel bámulva fel a fényes égbe, élvezve azt az érzést, hogy elszakadtam a világtól és a problémáitól. Ez az élvezet részévé vált az életemnek, s ma is az, a vonakodás, hogy leüljek a hegyvidékről, a hajlam, hogy kilépjek az élet sodrásából, és a parton lődörögjek néhány percig, mint kívülálló szemlélő. És oly könnyű volt elmenekülni, ott fenn fekve, ahol más hang se hallatszott, csak a szél sóhaja és zúgása az üres mérföldek felett, és messze fenn a tágas kékségben a pacsirták vége érhetetlen bátor trillázása. Nem mintha kellemetlen lett volna leereszkedni a dombon Deróbájba, még a házasságom előtt is. 2 éve dolgoztam már ott, amikor Helen megérkezett, és a Skeldale House otthonommá vált. 2 fényes szellemű lakója pedig barátommá. Nem zavart, hogy mindkét fivér okosabb nálam. A kiszámíthatatlan, robbanékony, nagylelkű Siegfried. Szerencsésnek mondhattam magam, hogy az ő társa vagyok. Mint városban nevelkedett gyereknek, aki tapasztalt állattenyésztő farmereknek igyekszik megmagyarázni, hogyan bánjanak jószágaikkal, Szükségem volt minden tudására és tanácsára. És Tristán. Fura fiú, ahogy mondták, de nagyon jó anyagból való. Humora és életkedve felderítette napjaimat. Egész idő alatt gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítottam elméleti ismereteimet. Az a rengeteg tény, amit az egyetemen tanultam, életre kelt, és bennem mélyen és melegen egyre erősebbé vált a meggyőződés, hogy ez való nekem. Nincs, amit szívesebben csinálnék. Talán úgy 15 perc múlva végre felálltam, élvezettel nyújtózkodtam, egy utolsó, mély lélegzetet vettem a friss levegőből, és lassan visszabandukoltam a kocsihoz, hogy megtegyem a 6 mérföldes utat lefelé a dombon, Deróbályba. Megálltam a korlátnál, ahonnét láttam Siegfried réznévtábláját Ferdén, az enyém felett a szép, György korabeli bejáraton, s felnéztem a magas régi házra, amelynek időmart tégláin kuszán burjánzott a borostyán. Az ajtókon, ablakokon málladozott a fehér festék. A borostyánt meg kellett volna metszeni, de az egésznek volt stílusa, komoly, megváltoztathatatlan méltósága. De abban a pillanatban más gondolatok foglaltak le. Bementem és halkan végig lépkedtem a hosszú folyosó, színes mozaiklapjain, míg el nem értem a ház hátsó részében nyúló hosszú elágazást. Mint mindig most is éreztem a folytott izgalmat, amint beszívtam szakmánk szagait, amelyek ott lebegtek, éterét, karbonlét, pulv aromatét. Az utóbbi az a fűszeres por volt, amelyet a marha gyógyszerekbe keverünk, hogy élvezhetőbbé tegyük őket. Egyetlen szippantás és félreismerhetetlen bukéja még ma is 30 évvel visszavisz az időben. S ma a varázs még erősebben hatott, mint máskor, mert jövetelem titkos természetű volt. Csak nem Lábujhegyen óvakodtam végig a folyosó utolsó szakaszán, gyorsan megkerültem a sarkot és beléptem a gyógyszerkamrába. Óvatosan kinyitottam a szekrényajtó egyik szárnyát, és kihúztam egy kis fiókot. Biztosra vettem, hogy Siegfried ide dugott el egy tartalékpatakést, és magamba kellett folytanom a diadalkacajt, mikor megláttam, vadonatúj volt. Csirosan hajlított fényes pengéjű, fényezett fonyelű. Oda nyúltam érte, de akkor haragos kiáltás csattant fel a jobb fülemnél. Tetten értelek, azon mód, véres kézzel! Siegfried, aki alkalmasint a padlódeszkán tört át, lángot lehelt az arcomba. A megrázkódtatás akkora volt, hogy a műszer kiesett remegő ujjaim közül, és én háttal a felfújódás elleni formalinos keverékeket tartalmazó üvegek soraihoz lapultam. Ó, szervusz, Siegfried, mondtam keservesen tettetett könnyedséggel. Éppen Thomson lovához indulok, tudod, amelyiknek gennyes a lába. Valahová elhánytam a késemet, és gondoltam, kölcsön veszem ezt. Azt gondoltad, hogy elcsaklizod a tartalékpata késemet? Istenem, hát neked semmi se szent, James! Szégyellősen mosolyogtam. Tévedsz, azonnal visszatettem volna. Szép kis mese, mondta Siegfried keserű mosolyjal. Soha többé nem láttam volna, ezt te is nagyon jól tudod. Különben is, hol a te késed, ne? Ott felejtetted valamelyik farmon, igaz? Hát az igazat megvalva letettem Willy Denholmnál, miután lefaragtam a tehene patakinövését, és úgy látszik elfelejtettem felvenni. Kurtát kaccantottam. Az Isten szerelmére, James, te mindig elfelejtesz valamit felvenni, és a hiányt mindig úgy pótolod, hogy kölcsönveszed az én műszereimet. Előre nyomta az állát. Van fogalmad arról, mibe kerül ez nekem? De hát biztosra veszem, hogy Mr. Denholm beadja a kést a rendelőben, mihelyt a városba jön. Siegfried komoran bólintott. Lehet, hogy úgy lesz, lehet. Viszont Mr. Denholm esetleg úgy véli, hogy ideális dohányvágó szerszám. Emlékszel, mikor ott felejtetted az ellető kezes lábasodat az öreg Fred Dobsonnál? Legközelebb 6 hónap múlva láttam az öreg Fred horta. Azt mondta, nincs jobb ennél, ha esőben gabonát kell kévébe kötözni. Igen, emlékszem. Igazán sajnálom. Elhallgattam, és beszívtam a pulv aromat csípős illatát. Valaki ott hagyott egy kiszakadt zacskóra valót a padlón, s a szag erősebb volt, mint valaha. Társam néhány pillanatig rám szegezte lángoló tekintetét, aztán vállat vont. Ha, hát persze, senki sem tökéletes, James. Bocsáss meg, hogy kiabáltam veled, de tudod, nekem nagyon kedves ez a kés. És kezd bosszantani, hogy mindent, mindenütt elhagysz. Levett egy pintes üveget, amelyben kedvenc hashajtóját tartotta, letörölgette a zsebkendőjével, aztán gondosan visszatette a polcra. Tudod mit? Menjünk, üljünk le pár percre, és beszéljük meg ezt a problémát. Végigmentünk a folyosón, és amikor beléptem mögötte a nagy nappaliba, tisztán felállt kedvenc székéből és mélyet ásított. Arca épp oly kisfiús és ártatlan volt, mint mindig, de a kimerültség ráncai a szeme és a szája körül ékesen beszéltek. Múlt este a Lord Nelsonbeli Dart csapattal részt vett egy gyilkos mérkőzésen a Draytoni kutya és puska legénysége ellen. A mérkőzést húspite vacsora követte, és fejenként vagy 12 nagy korsó barna sör elfogyasztása. Tristan éjjel 3-kor mászott ágyba, és most láthatóan elgyengült állapotban volt. Ó, Tristan, mondta Siegfried. Örülök, hogy itt vagy, mert amit mondani akarok, az rád épp úgy vonatkozik, mint Jamesre. Arról van szó, hogy ott felejtitek a műszereket a farmokon, és ebbe te épp oly vétkes vagy, mint ő. Meg kell jegyeznem, hogy az 1948-as állatorvosi törvény előtt egyetemi hallgatók is törvényesen kezelhettek állatokat, és meg is tették rendszeresen. Tristan nagyon sokszor végzett kitűnő munkát, és nagyon népszerű volt a farmerek között. Nagyon komolyan beszélek, folytatta társam a kandallóra könyökölve, és egyikünkről a másikra tekintve. Ti ketten csak nem tönkretesztek azzal, hogy elhagyjátok a drága műszereket. Egy részét visszakapjuk, de sokaknak színét se látjuk többé. Mire jó kiküldeni benneteket, ha az érfogó vagy a sebészeti olló vagy más egyéb műszer nélkül tértek haza? Oda a haszon, értitek? Némán bólogattunk. Elég tényleg nem olyan nehéz visszahozni a műszereket, igaz? Csodálkoztattuk, hogy én miért nem hagyok el soha semmit. Elmondhatom, hogy az egész a koncentráció múlik. Mikor leteszek valamit, mindig az eszembe vésem, hogy újra fel kell vennem. Ennyi az egész. A prédikáció végeztével sietős lett a dolga. Na, helyes, munkára fel! Nincs sok tennivaló, James, ezért szeretném, ha eljönnél velem Candlelake-hoz, Brookside-ba. Van ott egy pár beteg, köztük egy, amelyen valami duzzanat keletkezett. Nem ismerem a részleteket, de lehet, hogy fel kell nyitnunk. Utána elmehetsz Thompsonékhoz. Öccséhez fordult. Jó, ha te is jössz, Tristan! Nem tudom, szükség lesz rád, de jól jöhet egy tartalékember. Valóságos menetet alkottunk, amikor bevonultunk a farmra, és Mr. Kendall a szokásos elevenségével fogadott. Hello, hello, látom, bőven van munkaerő. Ez a hadsereg megbír majd vele. Mr. Kendallnak az volt a híre a körzetben, hogy kissé okos. Ami mást jelent Yorkshire-ben, mint másutt. Azt jelenti, hogy aféle mindent jobban tudó ember volt, és az a tény, hogy elsőrendű mókamesternek és tréfacsinálónak tartotta magát, sem tette őt kedvesebbé farmertársai szemében. Mindig úgy éreztem, hogy jó szívű ember, de annyira meg volt győződve róla, hogy ő mindent tud, és mindent kitapasztalt már, hogy nem lehetett neki imponálni. Na, hát mit akar megnézni elsőnek, Mr. Fannon? Kérdezte. Vastag kis ember volt, kerekképe sima, a tekintete kópés. Azt hiszem, hogy van egy betegszemű teene, mondta Siegfried. Kezdjünk talán azzal. Helyes, jó uram, kiáltotta a farmer, aztán belenyúlt a zsebébe. De mielőtt nekifognánk, van itt valami magának. Elővett egy stetoszkópot. Itt felejtette, mikor utoljára itt járt. Nagy csend lett. Aztán Siegfried köszönetet mormolt, és gyorsan kikapta a kezéből. Mr. Kendall folytatta. Azelőtt meg a vértelen kasztrálóját hagyta itt, azzal jó cserét csináltunk, mi? Én visszaadtam a csippentőket, meg amíg itt hagyta ezt a fülhallgatót. Harsogó nevetésben tört ki. Igen, persze. Horkantott Siegfried, zavart pillantást vetve felénk. De sietnünk kell, hol van a... Tudják, legények, fordult felénk kuncogva a farmer. Én nem hiszem, hogy egyszer is itt járt volna anélkül, hogy itt hagyott volna valamit. Igazán? Kérdezte Tristan érdeklődve. Úgy ám, ha megtartom, mind most arra már volna egy fiókra való. Csak ugyan? Kérdeztem. Úgy bizony, fiatalember, még a szomszédoknál is. Az egyik azt mondta nekem, hogy minden nap ez a Mr. Farnon, ez igazán kedves ember. Valahányszor együtt mindig hagy valami emléket maga után. Átravetette a fejét, és úgy hautázott. Mi élveztük a beszélgetést, de a társam már az istáló felé nyomakodott. Hol az anyavajás tehén, Mr. Kendall? Nem szeretnénk itt éjszakázni. Nem volt nehéz megtalálni a beteget. Egy helyes, világos piros tehenet, amely óvatos pillantást vetett ránk. Az egyik szeme csak nem teljesen összeragadt. A szempilái között kicsorduló könny barna csíkot hagyott a pofaszőrön, s a remegő szemhéjak mozgása beszédes tanúságtétele volt a fájdalomnak. Valami van benne, morogta Siegfried. Tudom én aztat? Mr. Kendall mindig tudta. Egy bazin egy darab pejvarogott a szemgolyójára, de nem tudok hozzáférni. Nézzék csak! Fél kézzel elkapta a tehén orrát, és a másik keze ujjaival megpróbálta szétfeszíteni a tehén szemhéját. De a harmadik szemhéj ráhúzódott, az egész szemgolyó könnyedén elfordult, és csupán a szeme fehérje puszta síkját mutatta felénk. Tessék! Kiáltotta. Nem lehet látni! Mindig elfordul a szeme. Nekem nem fordul el. Siegfried az öccsére nézett. Tristan, keresd meg a kloroform kosarat a kocsiban és hozd ide. A fiú pillanatokon belül visszatért. Siegfried gyorsan a tehén pofájára húzta a vászonzacskót és összekapcsolta a füle mögött. Egy alkoholos üvegből előhúzott egy szokatlan formájú kis csipeszt, amelynek apró lapkáit rugó működtette. A lezárt szem közvetlen közelébe emelte a műszert. James, mondta, adj neki egy unciát. Rácsöpegtettem a kloroformot a zacskó elejére rögzített szivacsra. Néhány másodpercig semmi sem történt. Az állat pár lélegzetet vett, aztán szeme kitágult a meglepetéstől, mikor a furcsa, bénító gőzök leszivárogtak a tüdejébe. Kitágult a betegszem teljes felülete. A pejva széles aranyszínű darabja végighúzódott a sötét szaruhártya előtt. Éppen csak megpillantottam, és Siegfried kis csipesze már is megragadta, és eltüntette. Nyom bele egy kis kenőcsöt, Tristan, mondta a társam, és vedd le a zsákot, James, mielőtt imbolyogni kezdene. Hogy levettük a pofájáról a zsákot, és eltűnt szeméből a kínzó kis tárgy, a tehén nagy megkönnyebbüléssel nézett körül. Az egész alig tartott egy-két percig, és olyan sima kis demonstráció volt, hogy különbet se kívánhat az ember, de Mr. Kendall mintha sokba vette volna. Ez rendben van, morogta. Nézzük a következőt! Ahogy végigmentünk az istállón, láttam, hogy egy lovat vezetnek át az udvaron. Siegfried feléje mutatott. Ez az a herélt, amelyet sipójjal operáltam? Kérdezte. Ez az, felelte a farmer könnyedén. Kimentünk, és Siegfried végig tapogatta a lóvállát. A pár hete még váladékozó bűzös sebüregből csak egy széles heg maradt a marján. Tökéletesen gyógyult. Ezeket az eseteket rettenetesen nehéz volt kezelni, és emlékeztem, ahogy a társam vágta, véste az elhalt szövetek tömegét, mélyen kikaparta, le az egészséges húsig és csontig. Erőfeszítése meghozta gyümölcsét, az operáció ragyogóan sikerült. Siegfried utolszól még megveregette a herélt nyakát. Szépen rendbe jött. Mr. Kendall vállat vont, és visszafordult a tehénistálló felé. Igen, azt hiszem tűrhető. De igazából nem sokba vette az egészet. A duzzanatos tehén éppen az ajtó mellett állt. A duzzanat a gát körül keletkezett, a sima, gömbölyű, almaszerű tárgy kiduzzadt az állat hátulján. Egy hüvelykel a farkától jobbra, tisztán láthatóan. Mr. Kendall megint teljes hangerővel működött. Má, most meglátjuk, milyen legények maguk, hogyan veszik le azt a vackot. Nem ám húsvágókés vagy fűrész kell hozzá, elaltatják, vagy megkötözik, vagy mi a csodát csinálnak vele. Vigyorgott és fényes kis szeme egyikünkről a másikunkra ugrott. Siegfried odanyúlt, megfogta a tumort, és körbe tapogatta a tövét. Igen. Hozzon kérem szappant, vizet és törölközőt. Kim van az ajtó mellett? A farmer kiballogott az udvarra, és visszatért a vödörrel. Köszönöm szépen, mondta Siegfried. Megmosta a kezét, és könnyedén megtörölte. Azt hiszem, van még egy betegem, egy hasmenéses borjú, ugye? A farmer szeme kitágult. Igen, van, de miért nem veszik ki azt a nagy daganatot előbb a tehénből? Siegfried összehajtogatta a törölközőt, és felakasztotta a félajtóra. A daganatot már eltávolítottam, mondta nyugodta. Mi teszé? Mr. Kendall a tehén hátuljára merett. Mindnyájan arra merettünk. Semmi kétség, a daganat eltűnt. És volt még valami furcsa, nem látszott semmi nyom, sebb hely. Egész közel álltam az állathoz, és milliméterre pontosan láttam azt a helyet, ahol az a csúf nagy kitüremkedés volt, de most nem látszott semmi. Még csak egy csepp vér sem.
Igen,
mondta Mr. Kendall határozatlanul.
Hát, eltávolította, igen, úgy van.
Arcáról eltűnt a mosoly, és egész személyisége, mint a hirtelen leeresztett volna. Olyan ember lévén, aki mindent tud, és akit semmi sem lep meg, képtelen volt azt mondani, mikor csinálta, és hogy a fenébe? Tartania kellett a látszatot mindenáron, de megrendült. Kis pillantásokat vetett körbe az istállóba, a csatornába. A tehén tisztára sepert állásban állt, nem volt alatt a szalma, és semmi sem látszott sem a földön, sem másutt. Könnyedén, mintha véletlenül tenné, félrerökött a lábával egy fejőszéket, még mindig semmi.
Na hát akkor most megnézzük azt a borjút.
Siegfried elindult. Mr. Kendall bólintott.
Igen, a borjút. Ott van a sarokba. Csak odébb teszem ezt a vödröt.
Ez nyilvánvaló kibúvó volt. Oda ment a vödörhöz, és amikor elhaladt a tehén mögött, előkapta a szemüvegét, orrára csapta, és átható pillantást vetett a tehén fara felé. Csak egy pillanatig tartott az egész, mert nem akart felesleges érdeklődést tanúsítani, de amikor felénk fordult, arcán teljes kétségbeesés látszott. És szemüvegét a vereség fáradt mozdulatával tette el. Ahogy közeledett, megfordultam, és nekiütköztem a társamnak. Hol a fenében van? Sziszegtem. Az ingujjamban, morogta Siegfried mozdulatlan ajakkal és változatlan arckifejezéssel. Mi? Kezdtem, de Siegfried már átmászott egy kapun a hevenyészet karámba, ahol a borjút tartották. Kitűnő hangulatban vizsgálta meg a kis jószágot, és adott neki injekciót. Az egész idő alatt könnyedén csevegett, és Mr. Kendall nagy lelki erőről téve tanúságot visszamosolygott rá, és felelt neki. De szórakozott modora, szenvedő tekintete és az ismétlődő hitetlenkedő pillantások, melyek a tehén irányában végigpásztázták az istállóföldjét, elárulták, hogy roppant nyomást nehezedik rá. Siegfried nem sietett a borjúval, s amikor végzett vele, még elácsorgott egy darabig az udvaron, az időről társalgott, a fűnövéséről, a hízlalt ökrök áráról. Mr. Kendall keményen tartotta magát, de amire Siegfried végre búcsút intett, a farmer szeme kidüllett, arca gyötrelmes állarcá vált. Visszarohant az istállóba, és amikor a kocsi hátramenetben kihajtott, láttam, hogy a szemüveggel a szemén mélyen lehajol, és a sarkokat vizsgálgatja. Szegény ember, mondtam. Még mindig azt a vackot keresi, de az Istenért hol a csodában van? Megmondtam. Siegfried elengedte félkezével a kormányt, és megrázta a karját. Kerek, húsos labda gurult ki a kezébe. Ámulva néztem. De nem láttam, amikor kivetted. Mi történt? Megmondom. Társam elnézően mosolygott. Végig tapogattam, hogy lássam, milyen mélyen ül, és éreztem, hogy megmozdul. A tetejét éppen csak körülfogta a bőr, és amikor újra megnyomtam, kipattant és felcsúszott a kabátom ujjába. Utána meg a bőr széle visszaugrott, és nem lehetett látni, hol volt. Furcsa história. Tristan előre nyúlt a hátsó ülésről. Ad ide, mondta. Elviszem az egyetemre, és metszetet készítünk belőle. Megnézzük, miféle tumor ez. A bátyja mosolygott. Igen, gondolom, adnak neki valamilyen cifra nevet, de én mindig úgy fogok rá emlékezni, mint az egyetlen dologra, ami megrendítette Mr. Kendallt. Nagyon érdekes vizit volt, mondtam. És hadd mondjam meg, csodálattal néztem, ahogy azt a szemet rendbe hoztad, Siegfried. Nagyon ügyes műtét volt.
Köszönöm, James, morogta a társam. Ez az egyik kis mutatványom, és persze a csipesz sokat segített.
Bólintottam. Remek kis szelszám, még sose láttam ilyet. Hol szerezted?
Egy műszer kiállításon vettem az utolsó állatorvosi kongresszuson. Sokba került, de megérte. Megmutatom nektek.
Belenyúlt a felső zsebébe, aztán az oldal zsebébe, és amíg össze-vissza kutatott mindenfelé, arcát lassan a keserű rossz kedv kifejezése borította el. Végül abba hagyta a keresgélést, megköszörülte a torkát, majd előre nézett az útra.
Majd máskor megmutatom, James,
mondta rekedten. Nem szóltam, de tudtam, és Siegfried is tudta, és Tristan is tudta. Ott felejtette a farmon.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának negyedik része. Felolvasta Hevér Gábor. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenés szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
lelkünk megpihen, csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem hűs forrást alá, az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, járt át a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el. Küldetésül adtad ki benned, hisz jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt vigyen.
Krisztus király, minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, táplált a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Gyere, jöjj velünk, így kísérj el az úton,
a célhoz érjünk,
szent testeddel éltes adj erőt,
kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj Rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Power. Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk.
Lenn az ember szívben elhamvat alánk,
elhamvat alánk.
Ha eljönnél,
ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden veszett álmot újra élhetnénk. Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk.
Lenn az ember szívben elhamvat
alánk.
Ha eljönnél,
ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Ó, Jézus, jöjj közé. Kerestem arcod az országúton, jártam a város tengerén, de senki se tudta, hol talállak. Jézus, jöjj, lépj elém!
A koldus az úton én vagyok, arcom az arcán láthatod. Vártam rád az út mentén, de nem néztél felém.
Jézus, szólj,
Jézus, szólj,
ma is hozzá. Ember szívben elhamvat alánk,
alánk.
Ha eljönnél, ismét közé,
közé,
minden vesztett álmot újra élhetnénk. Ó, Jézus, jöjj közé. Tudom, egy napon a föld az éggel végleg összeér Jézusom. Várom a megígért országot, de hol van, mond, nem tudom.
Az én országom a szívben van, benned is élő tűzlopban. Ha alvó lelked otthonát, új friss szél járja át.
Ember szívben elhamvat alánk,
elhamvat alánk.
Ha eljönnél,
ha eljönnél,
ismét közé,
ismét közé,
minden veszett álmot újra élhetnénk. Jézus szól,
Jézus szól,
ma is hozzánk,
ma is hozzánk.
Lenn az ember szívben elhamvat alánk. Közénk.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek száloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Stronger in the presence of myself.